Azt mondja a Várkonyi Gábor, és ezért indította miránk az Ács szó nélkül az aranyköpés szignál, hogy trúváj van a ritka földfémek piacán.
Igen.
Hát persze, hogy az van, hiszen nevükből eredendően ritkák.
Hát igen, egy-két ilyen félreértést majd itt eloszlatunk, de jó. Előtte még hadd tegyek hozzá annyit a márkkal való beszélgetésetekhez, hogy azért az alapvetően, hogyha egy ország autókereskedelme részben rááll a reexportra is, az önmagában nem probléma. Tehát ez nem a kereskedőnek fáj, pláne nem az államnak. Tehát itt nyilván generálsz forgalmat, ami azért némi munkahelyteremtéssel is, nyilván nem tömegekben, de azért, hogy mondjam, a magyar
tehát autó... a célországok kereskedéseinek fájása. Tehát igazán
leginkább a márkáknak.
Mindig kell lenni valahol egy
leginkább a márkáknak. Csak azt kell egyszer megérteni, hogy a direkt kedvezmények alapvetően fájdalmasabbak az autókereskedelemben brandépítés szempontjából, mint a bújtatott kedvezmények. Tehát sokkal egyszerűbb azt a szerepet használni, hogy reexport és egyéb, hogy mondjam, kiskapuk vagy okoskodásokkal kieresztünk mondjuk egy lufit, amikor túltermelés van, és mondjuk így osztjuk szét különböző országokba a felesleget, mint azt mondani, hogy gyerekek, 30% kedvezmény mindenre, ahogy mondjuk a Nissan csinálja időközönként, mert az egyszerűen a brand value-t, a márka értéket teszi tönkre. Tehát ez egy olyan instrumentum, amivel régóta élnek, és mindenki él vele, és akkor, amikor ugye más időszak volt, és autóhiány volt, és ezeket a tervező asztalon okosnak tűnő ötleteket adták elő automárkák, hogy akkor innentől fogva ügynöki modell lesz, meg ilyesmi, ami ugye mindenhol megbukott, de ordinári módon megbukott, ahogy ezt pontosan lehetett látni előre, és el is mondtuk itt. Akkor ez nem kellett. Most megint kelleni fog, és most valószínűleg sokáig kelleni fog ez az instrumentum.
Ami? A reexport.
A reexport, meg az egyéb ilyen jellegű csatornák, mint a bérautó, meg a forgalomba helyezzük saját autóként. Ugye ez is egy az úgynevezett Tageszulassung a német piacon, amikor egy kereskedő vagy egy márka saját maga nevére helyezi forgalomba az autót, azért, hogy utána ugye értékesíthesse kvázi használt autóként. Azt, hogy Magyarország ebben mennyire erős, azt így némileg árnyalja, hogy mondjuk egy cseh piac, az sokkal erősebb ebben a kérdésben. Tehát ott ugye még közelebb vannak Németországhoz, és még nagyobb darabszámban, még nagyobb arányban értékesítenek mindenfelé gazdagabb országok irányába is. Tehát ez önmagában szerintem nem baj, ez fáj alapvetően a márkának akkor, amikor ezt akkor is csinálják, amikor egyébként is el lehetne adni drágábban. Nem tudom, így értek. És egy nagy hátulütője tud lenni ennek, hogyha a specifikáció szempontjából olyan országokban jelennek meg autók, amelyek nem arra az országra vannak alapvetően legyártva. Mondok egy egyszerű példát, ugye itt elhangzott idefelé jövet a közel-kelet kérdése. Izraelbe való export például egy nagyon forró téma volt hosszú időn keresztül, forró abban az értelemben is, hogy nem arra az égövre vannak kitalálva ezek az autók, és ott például lehetnek garanciális problémák. Tehát, hogyha te mondjuk izraeli állampolgárként egy nagyon jónak tűnő autó árral szembesülsz, és azt mondod, hogy milyen jól fogok ezzel járni, akkor azért érdemes például megnézni.
Egy átlagos magyar, mit tudom én, Golf vagy Corolla kipurcan Izraelben?
Hát egy átlagos kelet-európai mérsékelt évig.
Egy messzebbre vezető kérdés is szült bennem, mégpedig azt, hogy akkor Izraelre külön gyártanak autót?
Nem, forró égövre gyártanak külön autót.
Vagy... És az hogy? Vastagabb a dukkózás?
Hát vannak mondjuk műanyagok, van klímateljesítmény, van egy-két olyan egyedi specifikáció, amire ott jobban oda kell figyelni, ahogy mondjuk fordítva, mit tudom én, Finnországban meg más jellegű autók vannak, tehát ott mondjuk a klímának nem kell erősnek lenni, ellenben a fűtésnek igen.
Tehát ugyanaz a Golf teljesen más, egy finn Golf.
Nem meg... teljesen más, vannak különbségek.
Ja, úgy vannak értve, különbségek. Hogy odafigyelnek. Hogy...
Az úgy teljesen más alatt mondjuk azt lehet érteni, hogyha...
De ilyen... akkor egy finn Golf az megdöglik Izraelben?
Biztosan megdöglik.
És egy izraeli megdöglik Finnország?
Nem, csak nem fog annyira fűteni.
Mondd még egyszer, hogy finn Golf.
Köszönöm.
Ez övön aludó volt.
Tényleg. Szóval annyit, ez vállalhatatlan.
Annyit akartam mondani, hogy... az alvásszám szerinti ellenőrzése egy-egy autónak, amikor túl jónak tűnik egy-egy ajánlat, például az hasznos. ilyen szempontból. Na, ritka földfémek kérdése, amelyek nem ritkák, ugye ezt most már annyiszor elmondták a médiában, hogy lassan szerintem mindenki érteni fogja, hogy a ritka földfém az nem arról szól.
Nem, az átlagember marhára nem. Én nagyon sokat vitatkozom ezekkel emberekkel, mert mindenki azt mondja, hogy Kína azért van stratégia helyzetben, mert a világ ritka földfémeit felvásárolta az egészet úgy.
Kína a ritka földfémek kitermelésében a világpiacának a 60%-át uralja, ellenben a feldolgozásnak, ha jól emlékszem, közel 90%-át. És a ritka földfémek úgyhogy nyilván ehhez csak annyira értek, amennyire te, vagy egy hallgató, vagy bárki, csak utána olvasva ugye az autóipart érintő kérdéseket. A problematika abban rejlik, hogy ezeknek a ritka földfémeknek a feldolgozása, ugye az egy rendkívül környezetkímélő, rendkívül nem környezetkímélő dolog, és ugye ez alapvetően hát Kínában lett így nagyjából összpontosítva. Szóval az a gond, hogy...
Mert ott nem voltak környezetvédelmi fenntartások egy ideig.
Hát szerintem ilyen stratégiai kérdésekben, amikor mondjuk egy gazdasági viszont csapást lehet mérni mondjuk vámokkal vagdalkozó partnerek irányába, akkor éppen szerintem nem a legfontosabb kérdés, hogy azt most mennyire fogjuk tudni környezetkímélően kinyerni, vagy nem kinyerni. A gond ott van, hogy ha lehet hinni az ágazatban terjedő pletykáknak, akkor nagyjából 4-6 hétre való alkatrész van még egy pár lényeges komponens szempontjából villanyautók tekintetében, vagy éppen plug-in hibridek tekintetében az európai autógyártóknál, és akkor le fognak állni a gyárak.
Mondjunk példákat.
Mert hogy nem jön Kínából földfém.
Hát egészen pontosan ugye az történik, hogy Kína erősen korlátozta a mennyiséget, és ugye ilyen licenszeket kell kérvényezned annak érdekében, hogy te kihozhassál, vagy hát vehessél Kínából ilyen jellegű.
Ez a vámháború részeként? Vagy az Európával folytatva, ugye nem Európa vámháborúzik, de hogy a...
Így lett bedurvítva, igen. Uh-huh. Tehát, hogy az, amit Kína tud adni, arra rá van szorulva mindenki. Nem csak az autóipar, hanem mindenki. És ugye egy...
Bocsánat, mert ezeknek a ritka földfémeknek a nagyon nagy része Kínából származik, és csak ott kinyerhető, hát, ugye?
Mondom, 60%-át ők termelik ki, 90%-át nagyjából ők dolgozzák föl. Tehát nélkülük ez nem fog működni, sőt, annyira nem fog működni, hogy a következő 3-5 évre mondják azt szakemberek, hogy ki vagyunk szolgáltatva a jó indulatuknak.
Tehát nem lehet fölpörgetni máshol.
Tehát legalább 3-5 év. Uh-huh. Mire azt tudjuk mondani, hogy van valami fajta alternatívánk, és elkezdünk ezzel foglalkozni.
Akkor ezt használják fegyverként.
Hát maximálisan használják fegyverként.
De miért ne? Hát az amerikaiak meg a csipeket használják fegyverként.
De csip sincsen nélkül. Meg semmi sincsen nélkül.
Akkor az egy róka fogta csukat.
Hát ez abszolút...
Nincs ritka fölfél, az amerikaiak nem tudnak csipet gyártani.
Hát rakétát akkor... se tudnak gyártani, barátom. Tehát, hogy...
Rakétát? Semmit. Gyártana valaki rakétát?
Nem semmi, főleg manapság, teljesen értetetlen. Na, ami viszont érdekes, hogy az európaiakat nyilván egy picit kevésbé érinti ez a kérdés, tehát vannak olyan beszállítók, amelyek képesek voltak kemény, adminisztratív, nehezítő pályákon át valahogyan eljutni oda, hogy némi exportkvótát kapjanak, magyarul tudjanak venni a kínaiaktól ilyen jellegű dolgokat, de azért a többség az úgy tűnik, hogy nem. És nem nagyon van erre válasz. Mondanák erre mondjuk a villanyautós portálokon például, hogy de hát nagyon sok autógyártó igyekezett az elmúlt években olyan kritikus nyersanyagok nélkül létrehozni például elektromotorokat, amelyek ugye rászorulnak erre.
Ezt akartam kérdezni, lehet-e?
Tök igaz is, tehát hogy például a mágnesek vagy egyes ilyen komponenseknek a mellőzése vagy redukálása az újabb elektromos autókban, az nagyon sok autógyártónál ugye fő fontossági szempont volt, nagyon helyesen, mert ugye érzékelték, hogy nagyon nagy a kitettség. Csak az a baj, hogy az összes többi elektromotorba, amiből az autóban van bőven, meg ugyanúgy kellenek ezek. Tehát ezt azzal...
Tehát teljesen nem lehet kihagyni.
Hát egyenlőre nem. De azzal a példával tudom neked elmesélni, hogy, vagy nektek, hogy az nagyon jó, hogyha mondjuk az elektromotorból, ami meghajtja az autót, tudunk olyat csinálni, ami nagy részt kijön ezek nélkül, az elemek nélkül, de az ablaktörlő motor, az ablakemelő motor, az ülésállító motor...
Te tekerjük újra.
Az összes többibe ugye ugyanolyan kis elektromotorok vannak.
De hát itt vitted a zászlót, hogy elég a érintőképernyőből vissza a gombot. Hát most indítsunk egy olyan mozgalmat, hogy vissza a tekerős ablakot.
Nekem semmi hát sincs
már,
ellenemre.
De nehogy már kiszolgáltassuk a európai autóipart a kínaiaknak vissza a tekerős ablak.
Hát, küldenek ők bőven, csak lehet, már autóként.
Lehet,
az
hogy
ő saját
minoritás vagyok ebben, de borzasztóan idegesít ez az egész dolog. Tényleg. Hogy de minden nem. Motorizált, minden... És ezért van az, hogy hervat fiatomat valaki lekocolja, és 687 ezer, mert elektromotort kell cserélni, mert valaki levitte a nem tudom én mimet, érted? Tehát, hogy döbbenet. Tehát, hogy mi tesszük drágává a saját autóinkat.
Sávtartó, távtartó, különböző asszisztensek, stb. Ezek sem működnek enélkül. Mert ugye mindenhez kell.
Kibírjuk nélkül.
Mindenhez kell minden. Hát igen, csak ugye a törvény előírás jelenleg az, hogy aha. Vannak bizonyos dolgok, amiket be kell rakni egy autóba, tehát anélkül nem fog menni. Szóval az a kérdés, hogy ha ez valóban bekövetkezik, és mondjuk itt így belátható időn belül valami fajta gyárkorlátozás vagy gyártáskorlátozás lép föl, akkor megint ugyanazt fogjuk látni az autógyártók részéről, amit mondjuk a Covid alatt. Nyilvánvalóan én is ezt tenném a helyükben, azt gyártanám, amin nagy lóvét lehet keresni. Magyarul akkor megint a kvázi olcsóbb autók húzzák a rövidebbet a következő időszakban, hiszen ha van limitált mennyiségű ellátásom valamiből, és tudok belőle gyártani olyan autót, amin marasokat keresek, meg olyat, amin alig keresek, akkor azt fogom gyártani, amin marasokat keresek. Ez szerintem teljesen egyértelmű. De nem azt mondom, hogy egy hiánygazdaság fog újra föllépni autógyártásban, de azt igen, hogy jelenleg nem jól állunk ilyen jellegű kérdésekben. Tehát nagyon erős a nyomás az autógyártók részéről az EU irányába, hogy csináljanak valami külön megegyezést a kínaiakkal.
Egyébként erre lehet, hogy azért is sor kerülhet, mert ugye az Egyesült Államok Európa viszonya nem túl rendezett, az Egyesült Államok Kína viszonya nem túl rendezett, és vannak olyan, én olvastam olyan elemzéseket, cikkeket, hogy ez óhatatlanul egymás közelébe sodorja Kínát és Európát.
Hát igen, csak hogy mondjam.
Ebből lehet olyan deal az autóiparra vonatkozvást, hogy egyrészt nem bántjuk egymás autóiparát, másrészt meg segítjük Európa technológiával, a kínaiak meg nyersanyaggal ezt az egész ágazatot?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokkal messzebbről indítva, tehát hogy tudom, hogy egyesek azt gondolják, hogy vége a történelemnek, és hogy legyünk kedvesek, és nem tudom, meg európai értékek, meg ilyenek. Tehát szerintem ilyen jellegű társaságokkal, mint amilyen jelenleg az amerikai, vagy éppen a kínai, nagyon dörzsölt, nagyon ravasz, nagyon kemény üzletemberekre lenne szükség az európai vezetésben. Aha. Ezt, ennek én a nyomát nem látom. Lehet nyilván vitatkozni ezzel a véleményemmel, én ennek a nyomát nem látom, és amikor te azt mondod, hogy megpróbálunk egy modus vivendit kialakítani a kínaiakkal, akkor valahogy nekem óhatatlanul ilyen piros jelzések kezdenek el villogni a fejemben, hogy ez azt jelenti, hogy még tovább adjuk fel a saját érdekeinket valami rövid távú nyereség szempontjából, aminek én nyilván nem örülnék.
Uh-huh. Oké, okay. Babi?
Erővel szemben erővel lehet föllépni, tehát ez...
Ez elgondolkodtató, nem? Hát az lenne jó, hogyha alapvetően nem így működne, de hogyha egyetlen hatalom maradt, ahol
hát jelenleg kettő, ami közül vagyunk
préselve. Hát igen, tehát ahol nem az erőpolitika dominál.
Valahova el akarnak adni a kínaiak.
Akkor nekik kell alkalmazkodnia és átváltani annak is erőpolitikára, amit a legkevésbé szeretnénk amúgy. Tehát hát ez egy dilemma.
Szerintem az a nem normális állapot, amikor nem ez van a világban. Az a normális, amikor meg ez van. Amit normális alatt azt értem, hogy tehát erre kell készülni, szerintem, úgy alapvetően. Mert az, hogy mi kedvesek vagyunk, meg a szabályok szerint játszunk, meg környezetvédünk, meg minden ilyesmi, az tök jó.
Persze, hát ez lenne jó, hogyha mindenki így csinálja.
De nem így csinálja mindenki.
És kicsit az esély, hogy így legyen, akkor...
De nem így csinálja mindenki, úgyhogy ez érdemes adaptálódni, mert különben tényleg az lesz a vége, hogy a falhoz szorítanak minket, ahogy most is a falhoz szorítanak minket, és lehet, hogy nem ellenünk irányul elsősorban a dolog, de a nap végén mi vagyunk a falhoz állítva. Uh-huh. A leginkább.
A kínaiak valóban csak el akarnak adni, ezt mondja egy hallgató.
Hát persze, de azért nézzünk már a világ térképre. Tehát én értem, hogy Európa az mindig azt gondolja magáról, hogy a világ közepe, de nem a világ közepe. Nagyon sok egyéb helyre is el lehet adni egyébként kínai autót, mint ahogy teszik is. Az egy más kérdés, hogy Európában van a legnagyobb átlagár, Európában lehet a legjobb hasznokat elérni bizonyos kategóriákban, nem mindenhol, de hát Európa világpiaci szerepe darabszám tekintetében a világ autógyártásából az egyre inkább csökken. Ugye azért kénytelenek ide eladni például villanyautókat, mert Amerikából ki vannak tiltva. viszonylag egyszerű.
Azt mondja, hogy a ritka földfémek minden modern elektronikához szükségesek, mindez hűtő, tűzhely, mobil, mosógép, minden enélkül a 80-as, 90-es évek. Süllyedünk vissza, Max, igen.
De most de akkor...
mi baj volt a 89? Én például akkor értem virágkor.
Én is nagyon boldog voltam akkor, de azért figyeljetek, azért azt föl kéne tenni szerintem azt a kérdést előbb-utóbb valakinek, hogy az hogy lehet, hogy történhetett meg, hogy ilyen szinten legyünk kiszolgáltatva egyetlen egy országnak ebben a kérdésben.
Figyelj, itt az ukránok ritka földfémjei az ugyanaz, mint ami Kínában van.
Kérdezi a hallgató,
van,
igen.
Ott is ugye az amerikai megállapodása
velük. Elmentek a pont mellett, a lényeges pont mellett. Nem az a kérdés, hogy honnan van, hanem hogy ki dolgozza föl, ha nem tudja más feldolgozni. Tehát, hogyha évek kellenek ahhoz, hogy olyan kapacitásokat húzzunk föl, hogy a feldolgozással kezdjünk valamit.
Értem, de hogy akkor középtávon már ez Európának segítene ugyanarról?
Hát mondjuk 5 év múlva, de hát 5 év a jelen gazdasági helyzetben, tehát ki, melyik cég bír ki 5 évet anélkül, hogy
a Rheinmetall.
Értem, én most középtávra 5 évre kérdeztem, igen.
Ja, hát valahogy így, majd meglátjuk. De ahhoz kéne egy stratégia, amit megint csak nem látunk.
Azért ez ijesztő egy autópiaci rovatot azzal zárni, hogy majd meglátjuk.
Hát szerintem az előző 5 évben egyébként, vagy az előző 5-8 évben folyamatosan erről beszéltünk. Én nem tudom, hogyha én autóipari vezető lennék, én lassan azt se tudnám már, hogy meddig forog a székem, mert annyi helyre kell jelenleg, tehát tényleg 3D-sak folyamatosan. Hát túl vagy az egyik krízisen, és jön helyette két másik.
Polikrízis.
Igen, köszönjük szépen. Mondjam még valami biztatot. Vagy egy rossz viccet.
Neked kellene a végére minimum, úgyhogy most tőled várunk egy profi és optimista lezárást.
Te forogsz benfentes körökbe, szerinted az autói, ha mi ezt itt most megfejtettük Budapesten 2025. június 6-án egy regionális rádió réteg műsorában, akkor nyugtass már meg, hogy a stratégiai döntéshozók ezt már mondjuk 2 évvel ezelőtt felismertek, és valami, legalább vitatkoznak róla, lehet, hogy nincs megoldás.
Azt tök, vitatkozni marha jó tudunk Európában. Nem. Tehát az tök jó.
Azért ezt nem hiszem el, hogy csak hülyék ülnek ott, és nincsenek tisztában.
Hát de most... Tehát nézzük már a tényeket. Tehát ez a helyzet előállt. Szerintem egy ilyen helyzetnek nemzetbiztonsági szempontból nem szabadna előállnia egy ekkora nemzetközösségben.
De várjál, de most nem akarunk politizálni.
Várjál, és ezt nem az autógyártók csinálták Kínában. Tehát most ne az autógyártókra nézzünk már, mint a probléma gyökerére. Hát ez alapvető politikai döntés. Hát, hogyha
De várjál, más volt a most pont a legizgalmasabb részén politológusként hívlak Tatamira. Hát Angela Merkelnek esélyem az volt a gazdasági modellje, hogy olcsó orosz nyersanyagok, ritka földfémekkel, cuzámen, és európai technológia. Ez működött is jó hosszú ideig. A németeknek valószínűleg, a Schrödernek is ez volt, hiszen utána beült a gázos
és cégbe. Olcsó kelet-európai szerződtetett cégek, azt ne felejtsük ki a képletből.
De közben alapvetően megváltoztak a globális folyamatok.
Vége van kicsik. Na.
Ne nyomjál engem.
Lejárt az idő.
Itt maximum én vagyok kicsi.
Elnyomott. Megint elnyomtak.
Az András biztos, hogy nem.
Van honnan folytatni. Gábor, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ebben még van muníció, és kíváncsian várjuk, hova fut majd ki ez a helyzet. Várkonyi Gábor volt a vendégünk természetesen.